A harmadik témánk, hogy az irgalmasság évét hirdette meg a Szent Atya is, és arra gondoltunk, hogy azért ezt ne hagyjuk érintetlenül. Az egész napot is felépíthetjük volna erre, és nagyon sok konkrét üzenete van, éppen a házassághoz szólóan is. És talán még picit hosszabban is mondhatom, úgyhogy aki nagyon álmos, az jót aludjon, csak ne horkoljon, mert akkor fölébresztjük, jó? Ez a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca, bulla foglalja össze azt leginkább, amit a Szent Atya üzen erre az irgalmasság évére. Ha valaki már kezébe vette, lehet, hogy nem hatott meg könnyekig tőle, de azért igyekszem közelebb hozni ebbe a pici kis időben ezt a Misericordiae Vultust, a Szent Atyának ezt az üzenetét. Érdekes, hogy házas csoportban beszéltem már róla, és nagyon különböző reakciók vannak az irgalmassággal kapcsolatosan. Egyik reakció az, hogy az irgalmasság szó borzasztó unalmas és borzasztó távol van az emberektől. Ezért bízom benne, hogy egy óra múlva nem lesz olyan távoli tőletek ez a szó, hogy irgalom. Amit azért gyakoroltok is ám, lehet, hogy nem lefettátok rá, hogy gyakoroljátok. Az asztal egyre távolabb telik az asztalit tőlem. A Szent Atya ezzel a mondattal kezdi ezt a búláját. Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Jézus Krisztusban vált elevenni, láthatóvá az irgalmasság, ő az irgalmasság csúcspontja. Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Ugye innen a címe is a bulának, a Misericordiae Vultus, az irgalmasságnak arca. Először én II. János Pál pápánál figyeltem föl erre a szóra, hogy Jézusnak az arca. Ugye azt mondja az új évezetet meghirdető bulájában, annak idején bizonyítottan emlékeztünk róla, hogy Jézus Krisztus arca egy szemlélni való arc. Nesze semmi fogd meg jól első hallástól. Jó, szemlélni való arc. Olyan megpingálták, ugye, évszázad során újra meg újra. Miért fontos ez? Az Istennek arca van Jézus Krisztusban. Az Atya irgalmasságának az arca, mondja a pápa. Miért fontos ennél elidőzni? Mindig eszembe jutnak ilyenekről beszélek, hogy voltam, többször is voltam, a vincés nővéreknél, akkor mi voltatán 200-on is, a Ménesi úton, és megkérdeztem a kedves nővéreket, hogy kedves nővérek, a Jóistennek van arca? És kurva mondták, hogy nincs, mert az Isten lélek. Igazából ez szomorú. Pedig Jézus azt mondja, hogy aki engem lát, látja az Atyát is. Én is az Atya egy vagyok. Szóval döbbenet, ahogyan futó tűzként a mi köreinkben is, most nem épp a tiétekre gondolok, terjed a New Age. Az energiák áramlása. Ha Istennek nincsen arca, akkor energia. Áramlik jobbra-balra. Második János Pál pápa mondja, hogy Jézusunk azért lett emberré, hogy az Istent Atyának nyilatkoztassa ki. Hogy Istennek legyen arca. Bizony, mondogattam már ebben a fórumon is, ugye Benedek pápa teszi fel a kérdést egyik helyen, hogy miért tudja az édesanyja megölni a magzatát. És azt mondja, hogy azért, mert még nem látta az arcát. Ha nincsen arca, az vajon nem létezik még számomra. És az Istennek nincs arca, akkor nagyon könnyen tudok Isten tagadó lenni, vagy ilyen valláspótlék követő lenni. Tehát, hogy gyerekeiteknek milyen Isten képet adok tovább? Hogy arc nélküli Istente? Vagy egyszerűen úgy olvasni az evangéliumot, mert a mai pasiót itten fogjuk hallgatni, ez pontosan erről szól, hogy az atyáról szól. Tehát ez úgy olvasni az evangéliumot, hogy szemlélem, különösen Lukács evangélium, hogy az idejében ezt olvassuk, hogy szemlélem az atya arcát Jézus Krisztusban. Hogy ne legyen arc nélkül az Istenünk. Mert a gyerekeinknek egy arc nélküli Istent adunk tovább, akkor nyomorúságba fognak kerülni. Hitetlenni lesznek. De azt mondja a Szent Atya, és tehát a Jézus arcára irányítja a figyelmet az irgalmasság évében, akinek az arca az Atya irgalmának Misericordiae Vultus arca. És azt mondja erre az arcról, hogy Jézusban válik elevenné láthatóvá az Istennek az irgalma. Szóval, hogy az irgalom maga, az Istennek az irgalma nem mond semmit se, aztán pont épp az azt nélküliségéből fakad. És tovább azt mondja Szent Atya, hogy ő a Misericordiae Vultus, a csúcsa az irgalomnak. És szépen kifejti a Szent Atya, hogy sokféleképpen megnyilatkozott Isten az évszázadok során, kinyilatkozhatta önmagát, és a végén a megtestesülés titkában nyilatkoztatja ki önmagát, hogy megismertesse velünk az ő isteni természetét, vagy az irgalmát. Ez a megtestesülés. Tehát maga a megtestesülés az, amelyben az Isten legközelebb lépett hozzánk az emberhez, az előbbi elmékedésben magára vette a sebeinket. Ő is sebzetté lett. Ez az irgalom. Sebzetté és sebezhetővé. És azt mondja tovább a Szent Atya, hogy állandóan szemlélnünk kell az irgalmasságot, ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke. Amikor tudtok bízni egymásba, hogy a másik megbocsát, abból öröm, derű és béke származik. Ha az ember bízik az Istenben, hogy ő az irgalom, akkor öröm, béke és derű származik ebből számunkra. Tovább azt mondja, a Szent Háromság misztériuma tárulkozik föl előttünk, ha szemléljük az irgalmat. Azt mondja, Isten mindig irgalommal siet elénk, az irgalmasság az az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik. És aztán mond egy szép mondatot még tovább. Azt mondja a Szent Atya, hogy az irgalom az út, amely egyesíti Istent és embert. Ezt sokféleképpen lehet érteni. Tehát az irgalom által, mert Isten irgalmas hozzánk, vagyunk képesek találkozni vele, de amikor te irgalmazol mondjuk a házastársadnak, akkor is találkozol az Istennel. Tehát az irgalom az sokrétűen a találkozási pont, Isten és ember között. Ez az irgalom. Látjátok, tehát ha tesszük a dolgunkat a házasságban, mert irgalom nélkül nincsen házasság. Ezt ne higgyétek. Ha tesszük a dolgunkat a házasságban, megbocsátunk újra meg újra egymásnak, ami nem mindig könnyű, akkor valóban Isten tiszteletet végzünk, valóban Isten és ember találkozik egymással. Találkozási pont az irgalom. És akkor magyarázza a Szent Atya, hogy miért a szeptetlen fogantatás ünnepére teszi az irgalmasság évének a megnyitását. Ugye a szeptetlen fogantatásban azt ünnepeljük ebben a titokban, hogy Mária kegyelemmel teljes, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária. Isten teszi azzá. És azt mondja a Szent Atya, a szeptetlen fogantatásnak az ünnepe bemutatja, ebben szemlélhetjük Isten cselekvés módját. Mi az ő cselekvés módja? Az, hogy amikor az ember bűnös, akkor nem hozzávág egy tányért, mint a házasságot talán, hanem feléje hajol, teljes szeretettel, ez a kegyelemmel teljesség. Tehát nem megtorol, hanem teljességgel hozzáhajol. Ez a kegyelemmel teljesség. Minden üdvözlő már elimádkozom. Üdvözlít kegyelemmel teljes. Ez az Istennek a cselekvés módja. Azon minden házasság megéri ezt. Amikor végre újra teljességgel egymáshoz tudtok fordulni. Egy zörenés után. Tehát Isten Máriában az embernek a megbocsátás teljességével válaszol. És így az irgalmasság éve ezzel a felütéssel, hogy a szeptetlen fogantatás ünnepével kezdődik, arra hív bennünket, hogy tudjunk teljességgel, a megbocsátás teljességével odafordulni egymáshoz. Aztán idézi, ugye a másik, amiért december 8-án tette az irgalmasság évének a meghirdetését, az a zsinatnak a bezárásának az 50. évfordulója, és azt mondja, a második Vatikán az nem volt más, mint egy igyekezet, hogy a Szentlélek fuvallata határozza meg újra az egyházot, hogy lebontsa az egyház azokat a falakat, amelyek bezárták egy féllegvárba a keresztényeket. A zsinat volt az a próbálkozás, amikor az egyház kereste a nyelvet, ahogyan szót érthet a modern világgal. A zsinat volt az, amikor az egyház egyszerre mutatta föl az irgalmasság gyógyírját, 23. János pápának a szava, az irgalmasság gyógyírját és az igazság fáklyáját. Tehát innen is lehet látni, hogy az irgalmasság az nem egy ilyen bárgyúság, majd a végén tér ki a Szent Atya arra, hogy irgalmasság és igazságosság, még igazság hogyan függnek össze. Tehát az irgalmasság gyógyírját fölmutatni egymás fele, és az igazság fáklyát is mondjuk gyereknevelésben. A kettőt együtt gyakorolni. Minden szülő megszenvedi ezt. Fölmutatni az igazság fáklyáját, és az irgalmasság gyógyírját. És kedveseim, ugye sokszor az a gondolatunk támad, hogy az irgalmasság az egy ilyen gyengeség, ráhagyom. Az irgalmasságot, mintha azonosítanánk azzal a magatartásunkkal, úgy tűnik számomra, hogy a kamasz gyerekkel vív a szülő. mikor már tizedször mondja, és a kamasz gyerek egyre pofátlanabbul válaszol vissza, akkor már belefáradsz a küzdelembe, legyintesz egyet, csinálj, amit akarsz. Mintha ez lenne az irgalom. Atyafia, a Szent Atyánk szépen elmondja, az irgalom nem ez. Aquinói Szent Tamástól idézi. Az irgalom az az Istennek a minden hatóságába gyökerezik, az erő. Nem zsigerből való cselekvés, vagy ilyen feladás. Idézi a Szent Atya a liturgiának azt a fohászát, hogy Istenünk, te minden hatóságodat abban nyilvánítottad ki felénk, hogy irgalmas és könyörületes vagy. Atyafiak, amikor sikerül irgalmazni a ti dicsőséges párkapcsolatokban, akkor pontosan erőt fejtetek ki. Isten, te azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy irgalmas és könyörületes vagy. Az irgalmaság az nem gyöngeség, nem bárgyúság, enerváltság. Minden hatóság az Istennek. Hadd idézem ide, mert itt talán még jobban üt. A végén idézi a Szent Atya, ebben a bullájában, hogy a Szent Ágostont, aki azt mondja, hogy Isten képes visszafogni a haragját, de nem képes visszatartani az irgalmát. Mindenható ezért képes visszafogni a haragját. Tehát nem vágja a tányét a földhöz. De nem képes visszafogni az irgalmát, mert annyira mindenható. Teszik érteni? Tehát ne gondoljuk azt, hogy az irgalom az gyengeség. Erő. Erőből születik, és erőt hoz létre. Hadd mondjam már itt el, sokszor idézi a Szent, hogy ezt a gondolatot, hogy amikor irgalmas vagy, akkor az irgalomnak az erejében mi történik? A másik kiszabadul a maga fogságából, bezártságából, reményt kap, bátorságot kap a tovább lépésre. Nem mikor azt tesz észre egy szülő, hogy a tanára beskatujázta a gyereket. Egy szegény gyerek hazajön örök és sírva, mert ebben a skatujában nem hajlandó a tanárnéni kiemelni, ha kellően primitív a tanárnéni. Az nem irgalom, bezárja a gyereket. De a házasságban is meg tud történni, amikor azt mondjuk egymásnak, mert te mindig, mert te soha, ez tipikusan az eset, amikor egymást beletapossuk egy sémába. A szegénykén régen kitört belőle lehet, hogy kitörne, csak nem kap irgalmat, vagy a házastársától, vagy a családjától, gyerekeitől, ha felnőttek. Nagyon vigyázzunk erre. És az irgalmasság éve az pontosan erre akarna meghívni. Hogy az irgalom az Istennek a mindenhatósága, az irgalomhoz erő kell, és szabadságot hoz létre, majd mindjárt fogom olvasni a Szent Atyának a megfogalmazásában is. Aztán a Szent Atya hosszan végigveszi az Ószövetségben, hogyan is néz ki az Istennek az irgalma, ugye a hosszantűrő és nagy irgalmú, ez is az mindenhatóság az Istennek. Hosszantűrő és nagy irgalmú. Késedelmes a haragra, de kész az irgalomra. És akkor hosszan elidőzik a 136. Zsoltárnál. Ezt keressétek ki oda-haza. Ez úgynevezett Hallé Zsoltár. Ugye, ahol a Zsoltáros végigveszi az Ószövetségi népnek a történelmét, és a kudarcos szakaszaihoz is, a sikeres szakaszaihoz is egyaránt hozzáteszi, mert irgalma örökké való, mert irgalma örökké való, mert irgalma örökké való. És ezzel a történelminek a dicsőséges és kudarcos szakaszait beleemeli Istennek a szeretetébe, és így az üftörténete az irgalmasság történetévé lesz. Amikor talán a mai evangéliumban fogjuk olvasni, mert a csütörtöknek a témája, amikor Jézus az utolsó, mit, ugye azt írja az evangélista, hogy amikor elköltötték az utolsó vacsorát, akkor elénekelték a hálaadó zsoltát, az ez. És kimentek az olajfák hegyére. Ez a hallé zsoltár. És a Szent Atya szépen elmondogatja ebben a bullájában, hogy ezzel, hogy a hallé zsoltárt, a zsidók mind a mai napig, tehát a hallé zsoltár a zsidónak olyan, mint a liturgiánkban a Szent Mise dicsősége. Mai napig is éneklik nagyobb ünnepeken a hallé zsoltárt a zsidók. És a hallé zsoltárban az, hogy elénekelték az utolsó vacsorán, ezzel Jézus az egész eukarisztiát beleemeli Isten irgalmába, beleemeli az irgalomba az ő olajfákhegyi szenvedését, kereszt halálát és feltámadását. És ez itt nem lesz rá idő, hogy megtegyétek, de szabad megtenni legalább gondolatban. Ugye a pálya érsek, a családok pápai tanácsának az elnöke azt kérte tőlünk az idei évben, a Szent Család vasárnapján valójában, hogy ki gondolja végig, imádkozz el a hallé zsoltárt, és írja meg a maga hallé zsoltárát. Ilyen formában, hogy adott nekem szülőket, mert irgalma örökké való. Adott nekem testvéreket, mert irgalma örökké való. Adott nekem házastársat, mert irgalma örökké való. És szabad belevenni ebbe az irgalma áradatba az életünknek a nem éppen kirakatba való részét is. Mert abban is irgalma nyilvánult meg. Így az irgalmasság zsoltárában elvarni a szálokat, és engedni, hogy Isten ugye fölemelje az egész életünket az ő szeretetének örök misztériumába. Szépen mondja a Szent Atya a hallé zsoltárról, azt mondja, az irgalmasság teszi üftörténetté Isten és Izrael történetét, áttöri az irgalom tudnélik a tér és az idő korlátait, és mindent a szeretet misztériumába kapcsol bele, ölel bele. Mintha azt üzenni, hogy az ember nem csak a történelemben, hanem az örökké valóságban, és mindig az Atya irgalmas tekintete előtt áll. Szóval a Szent Atyának ebben a bullájában többször visszatér ez a gondolat, hogy mi az irgalom? Ő azt mondja, hogy az irgalom nem más, mint Isten a maga szeretetébe beleöleli a korlátainkat, és a szeretetében megsemmisülne a korlátaink. Ez az irgalom. Többen minden házasság is ezt teszi, beleöleli szeretetébe a másiknak korlátait, és ezzel többen megszűnnek a korlátonságaink. Ezen nyugszik a házasság, nincs más házasság, csak ilyen. Ha nem tudja beleölelni a szeretetben a másiknak a végességét, akkor az a házasság fölbomlik. Ebből fakad. Nem abban, hogy korlátot, mindenki korlátot. Azt mondja, hogyha újra meg újra szemléljük Jézus irgalmas Jézus arcát, akkor befogadjuk a Szent Háromságos Isten szeretetét. Magyarul Isten szeretetét. És akkor áttér a búla a Jézus az újszövetségi irgalmasság fogalomra, elmondogatja a Szent Atya, hogy Jézus magához közelengedte az embereket, ugye megérintették a ruháját, megérintették őt, és ő is megérintette a tisztátalant is. Tehát nem félt a közelségtől. És akkor elmondja, hogy megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és az irgalomnak a képe. És akkor elmondja Jézus tanítását az irgalomról. Azt mondja a Szent Atya, hogy az irgalmasság példabeszédei, a három elveszettről szóló példabeszéd, az elveszett drachma, az elveszett párány, az elveszett fiú, a tékozó fiú története. Mindegyikben a közös, Isten öröme a megtalált fölött. Tehát Isten várja, hogy megtalálhasson bennünket. Akármi is történt velünk az életünkben. És örül neki, ha megtalál minket. Ez az Isten. Ez az irgalmas Isten tulajdonképpen. Tehát nem csak, hogy unott pofával, hát gyere, akkor most már nincs, gyere csak haza, itt a helyed, hanem örül. Ez a tékozó fiú elvesztésnek a botránya is. Mert az öregebbi fiú nem örül. Nem tud örülni, hogy elveszett és megkerült a másik. Ez a tipikus emberi gondolkodás. Nagyon sokszor előfordulhat nálunk vallás embereknél is. A Szent Atya ez a sorhoz hozzátesz egy negyedik példabeszédet Jézus ajkáról. Ez a példabeszéd pedig a szívtelen szolgának a példabeszéde. Ismerjük, a gazda elenged egy hatalmas adósságát a szolgának, és a fiú ebben az eufóriában kijön a gazdájától, és találkozik a szolgatásával, aki megtartozik neki pár karassal tulajdonképpen. És bevasalja rajta, és börtönbe vetteti, aztán akkor a gazda is megemberül magát, aztán ugyanott köt ki a szívtelen szolga is. És ezt a kommentát fűzi a Szent Atya. Szerintem ebben a példabeszédben ezt nem értik. Múltkor voltam valahol, két tudálékos ember szinte letámadott, hogy a Szent Atya miért hirdette meg az irgalmasság évét, hogy milyen ostobaság. Hova jutunk? Kifejtették hosszasan. Ha ezt a példabeszédet nem olvassuk hozzá Jézusnak a három példabeszédéhez, akkor valóban tűnhet úgy, hogy az irgalmasság éve az semmi más, mint sütkezünk Istennek az irgalmában. Istennek ez a fő foglalkozás, hogy megbocsásson, tudja, mi a dolga, meghalunk. Körülbelül így is így az emberiség nagy része. Fő foglalkozású, megbocsátó. Ez a példabeszéd ezt fogalmazza meg a Szent Atya. Az irgalmasság nem pusztán az Atya cselekedete, hanem annak ismérve is, hogy kik az ő valódi gyermekei. Arra kaptunk meghívást, hogy gyakoroljuk az irgalmat. Mert korábban már irgalmat gyakoroltak velünk. A bűnbocsánat az irgalmas szeretet legnyilvánvalóbb kifejezése. Nekünk keresztényeknek pedig olyan kötelezettség, amely alól nem vonhatjuk ki magunkat. Gyakran milyen nehéznek tűnik a megbocsátás, ám mégis ez a gyönge kezünkbe adott eszköz az, amely nélkülözhetetlen a szív derűjének eléréséhez. Tehát nézzétek, amikor bíztatunk arra, hogy a házasságban az irgalmasság szíveskedik gyakorolni, akkor nem csak arról van szó, hogy elviseltővé tegyétek egymásnak az életet, hanem arról, hogy derűs legyen az életetek, az örömteli család evangelizál, hogy derűs legyen az életetek, és arra kaptok azt a meghívást teljesítek, amit a házasság kötéskor is tesztek. A szentségi házasságban arra vállalkozik két ember, hogy egymás számára megjelentitek a Szent Háromságos Istennek a szeretetét és az irgalmat. De az irgalom az nem egyszerűen milyen, ha akarom teszem, ha nem akarom nem teszem féle feladat a házasságnak, hanem a házasság szentségéből lényege szerint következik. Mert a Szent Háromságos Isten szeretetének a megjelenítése a házasság szentsége. Tehát nem moralizálásról van egyszerűen szó, hanem a szentség megéléséről. Ez a megbocsátás. Csak segítségű mondom, hogy mindenki ébredjen föl, mert sokan alszanak. Ezek után a Szent Atya áttér az irgalom az egyházban. Ezt a mondatot mondja, hogy az egyház életének boltozata, az irgalmasság boltozatát, az irgalmasság oszlopa tartja fenn. Szeretem idézni a Leonardo da Vinci-nek azt a mondatát, hogy a boltív az két egymásra hajló gyengeség, amely erővé változik. Minden házasság ez, kedveseim. Két kiváló, egymásra hajló gyengeség, amely erővé változik. És azt gondolom, ugye, mint a boltívnél a zárókő, azt tartja az egészet. Ez az irgalom. Itt a Szent Atya ezt a képet használja, hogy az egyház boltíve alatt, itt most azt mondom, a családegyház boltíve alatt, az irgalom a két pillér. Enélkül nincsen házasság. A két egymásra hajló gyöngességet ezt tartja össze. És ezt tartja fönn. Ez a házasság. Ezt tessenek figyelni. Azt mondja tovább, a Szent Atya, egyfelől kísértésünk, hogy mindig csak is az igazságosságot keressük, elfeledve, hogy az irgalmasság az első, szükséges és kihagyhatatlan lépés. Kultúránkban milyen gyors ütemben haloványul el a megbocsátás. Úgy tűnik, hogy bizonyos helyzetekben maga a kifejezés is jelentését veszíti. A megbocsátás tanúságtétele nélkül azonban az élet terméketlenné, elsivatagosodottá válik. A megbocsátás az, ami színessé teszi az életet örömmé. Itt mondja ki, azt az előbb mondtam, hogy kiemel a beskatujázottságból, azt mondja Szent Atya, a megbocsátás új életet fakasztó erő, bátorságot ad, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe. Ez az irgalom. Tehát bátorságot adtok egymásnak az irgalom által, hogy bátorsággal tekintsünk a jövőbe, és reményetek legyen. Kihagytam az előbb nagyon lényeges dolgot. Amikor a Szent Atya magyarázza az Jézusnak az irgalmasságról szóló tanítását, és az irgalmasság tetteit, akkor ugye idézi azt az epizódot, amikor Jézus meghívja Lévit a vámasztaltól. Ott van egy vámos fiú, utálatos fortéka volt a zsidók szemében, és Jézus oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy jöjj és öves engem. Nem azt mondja, ide fél Lévi, hogyha most meggondolod a dolgokat, és rendezed a hülyeségeidet, akkor követhetsz. Minden föltétel nélkül odamegy, és Lévi azonnal föláll, és követi őt. Béda Venerabilis-t idézi, a tiszteletemétó Bédát, idézi a Szentatya, aki azt mondja erre a jelenetre, Lévi meghívására, miserando atque eligendo. Aki latinhoz a pizikét ért, azt tudja, tehát a miserando, ez a bea, azt belül már mellítni vigyelének kell mondani, a miserando atque eligendo. Tehát a Lévi hivatása Isten irgalmán, Jézus irgalmán és meghívásán alapszik, de ez irgalom és meghívás. Ez nem egyszeri cselekvés, nem egy pontszerű esemény, hanem egy szüntelen történés. Ez a házasság is. Szoktuk mondani, hogy a házasság nem főnév, hanem cselekvés, történés jelentő ige. Tehát egy házasság is ezen nyugszik. Miserando atve eligendo. Tehát nem úgy van, hogy mit tudom, az eljegyzéskor kiválasztáltatok egymást, és megkönnyedtek egymáson, hanem folyamatosan tesztek. Mint a teremtés is ugyanez. A teremtés az mindig úgy képzelik, hogy megvolt, és akkor vitatkozik, mikor volt a nagy bum. Kárul a vitatkozni. Ez a miserando atve eligendo. Ez szüntelen történik. A teremtés is szüntelen folyamat. Ha Isten megvonná mostan a teremtő szeretetét ebben a pillanatban, abban a pillanatban minden megsemmisülne. Te is, én is, a terem is minden. Ez a házasság is. Ez az irgalom. Tehát szüntelen cselekvés. Nem egy pontszerű esemény. Hogy x éve meg volt a házasságkötése, persze, azt meg lehet számlálni. És ott, amíg hányszor megtörtént az egymás menti döntéstek, az itt vagytok most itt. Hány válsághelyzetet tudtatok átrivelni? Miserando atve eligendo. Ez az irgalom. Ha ez hiányzik, akkor mondja Szent, hogy elsivatagosodik az életünk. Ha ez hiányzik, akkor összeomlik minden. Igazából megszűnt a házasság. Lehet, hogy a tetők, a falak összetartanak, de ez már nem házasság. Nem az, ami kijöhetne belőle. Próbálj ezt az igenvet hordozni. Ez a miserando atve eligendo. Ez a pápának a címerének a jelmondata. Aztán a Szent Atya konkrétan elmondja az irgalomnak a tartalmát. A Lukács 6.37-et idézi, 20. Ne ítéljetek, bocsássatok meg egymásnak, adjatok. Ez a három mozzanata lenne az irgalomnak. Ne ítéljetek, ez itt az isteni, bocsássatok meg egymásnak, és a harmadik elem, adjatok, vagyis a szolidaritás, a megosztás. Az irgalmasság szavunk, ugye a hébreve honnan jön, az anyami szóból jön. Mert az anyami az együtt rezdül a magzattal. És az anyaminek az együtt rezdülése a magzattal, ebből fakad az irgalom szavunk a héberben. Ez az irgalom. Az együtt rezdülés. Édesanyák jobban tudjátok ezt, mint férfiak. Az együtt rezdülés a másik élettel. Ez az irgalom. Ez egy szüntelen feladat a házasságnak. A Szent Atya felsorolja ebben a kis bulájában az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Akik jobb hittel jártak, azok meg is tanulták valószínű. Már elfelejzették, az is lehet. Azt mondja a Szent Atya, hogy felsorolja ő is ilyen iskolás módon a bulában, az nem baj, hogy egyszer halljátok, az irgalmasság testi cselekedetei, jól lakatni az éhezőt, megitatni a szomjazót, felöltöztetni a ruhátlant, befogadni a jövevényt, ápolni a beteget, meglátogatni a rabokat, eltemetni a halottakat. Az igazság éve lehetne az is odahaza kettőtök között, hogy van olyan öregetek, vagy valaki, akire rá kéne nyitni az ajtót például. Aztán az irgalmasság lelki cselekedetei, jó tanácsal ellátni a bizonytalankodókat, tanítani a tudatlanokat, inteni a bűnösöket, vigasztalni a szomorkodókat, megbocsátani a bántásokat, türelemmel elviselni a kellemetlen embereket, van belőlük mindig ugye, imádkozni az élőkért és megholtakért. Ezek a lelki cselekedeteik vannak. És Jézus tulajdonképpen az ítéletről szó példabeszédben ezeket kéri számon az ítéleten. Éheztem és ennem az adok, szomjaztam és innom adok, stb. Még csak egyetlen, már túlulázok egy picikét, a egyetlen dolgot hadd mondok még, amit fontosnak tartok ki. Ja, ismerjük a logóját, de azért hadd mondom, mert hát nem mindenki. Tehát az irgalmasság évének a logója, ugye a mottója ez, hogy irgalmasok, mint az Atya, a logója pedig ilyen mandorlába helyezett jó pásztor kép, csak hogy a jó pásztor nyakában nem a birka van, hanem egy ember. Ez a szlovén számozású jezsuita atya úgy rajzolja meg ezt a logót, hogy amikor az ember ott van a Jézusnak a vállán, akkor Jézusnak a szeme és a vállán lévő embernek a szeme az egybeesik. Tehát két fej van és három szem. És így akarja kifejezni a művész, hogy Jézus az ember szemével lát, nézi az ember, tehát ezért érti meg, és te megnézed Isten szemével az embert. Tehát az ön az irgalom, hogy az Istennek az irgalma az, hogy a mi szemünkkel lát bennünket, az embernek az irgalma pedig abból születik, hogy az Isten szemével néz az emberre, akiért meghalt, akármilyen lökött is. De ez a logója az irgalmasság évének. És akkor beszél hosszan a Szent Atya két vagy három ponton keresztül az irgalmasság és az igazságosság ugye összefüggésén. Ugye, mert összem két dolog van, az egyik az a irgalmasság, azt nem gondoljuk, hogy minden hatóság, hanem gyöngeség. A másik pedig az, hogy irgalmasság, beszéltem egy házas csoportnak is hasonlóról, ugye 25 házaspár volt együtt, hogy 10 éves házasok, 15 éves házasok voltak együtt, nagy szám van is, és úgy csoportmunka ott is, és akkor végén majdnem megvertek, hogy igen ám, de mi van akkor, hogyha én irgalmazok ütre a házastársamnak, az meg visszaér vele. Hogy nem véteke az irgalom révén az igazságosság ellen. A megbocsátás nem az igazságosság, mindig azt éljük meg, hogy megbocsátok, csak az igazságosság sérül. Mert egy házasságban is így van. Második János Pálnak is egy gyönyörű emlékedése erről, hogy azt mondja, hogy Mindig ettől félünk, hogy az igazságosság sérül, hogyha megbocsátunk. És második János Pál István azt mondja el, amit Ferenc pápa is ismétel, csak másként fogalmaz egy picikét, ő azt magyarázza, hogy vigyázzunk arra, hogy mi az ellentét pár. Az irgalmasság ellentéte az irgalmatlanság. Az igazság ellentéte a hazugság. Az igazságosság ellentéte az igazságtalanság. Ezek nem egy síkon fekszenek. És ha nem egy síkon vannak, akkor nem tudnak ütközni. Valamint mérnök a Tibor személyébe, azt jobban tudja a vonalakat magyarázni. Tehát az egységon lévő tudnak ütközni. Tehát a marxizmusnak a hülyesége is ez volt, hogy hit és tudomány, micsoda borzasztó ellentét. Hát a hit és hitetlenség ellentét pár, a tudomány meg a tudománytalanság ellentét pár. Nem a hit. A hit a tudománynak a meghosszabbítása. Ja, szóval ez a félelem, a Szent Atya Ferenc pápa ugyanezt elmondja, hogy miért nem kell félni attól, hogy az irgalom által sérül az igazságosság. Azt így fogalmaz a Szent Atya, azt mondja, ezek nem egymással ellentétes értékek, egy második János Pál is mondja, hanem egy és ugyanazon valóság két fokozatosan kibontakozó dimenziója, amely a szeretet beteljesedésében éri el a csúcspontját. És akkor magyarázza az igazságosságnak különböző fogalmát a törvénykezésben, az erkölcsben, és az erkölcsnél ezt mondja, ugye az igazságosság, kinek-kinek megadni azt, ami neki jár. És az én jámbor házasaimnak mondtam, hogy gyerekek, vannak olyan helyzetek egy házasságban, amikor csak az irgalom segít, semmi más. Ezen ki is keltek ám jól. Hogy milyen helyzetek azok, ott csak irgalmazni lehet. Testvérek, én minden házasság tudjam, csak nem biztos, hogy teszi. Szóval, én azt mondom, hogy a karakterünkben hozunk, amit a mintákban hozunk, azok vannak. Ókor, mikor picit pihentebbek vagyunk, tudunk kimászni belőlük a hülyeségeinkből. Amikor meg nem, akkor nem tudunk kimászni. Szóval vannak helyzetek, amikor a másiknak csak az irgalmasság jár meg. Úgyhogy sok sikert hozzá. És ne gondoljátok, hogy sír az igazság, az igazságosság. Csak tegyétek. Szóval az igazságosság kinek-kinek megadni azt, ami neki jár. És az irgalmasság is ez. Kinek-kinek megadni azt, ami neki jár. Mikor egy tízékkori házasság jönnek hozzám, és mindig ott tartanak már, még hogy nem fogadják el egymást, hanem, de hány éves házasok vagytok? Hát milyen hülyék vagytok? Hát mi nem fogadtátok el egymást? Ha még akkor is egymást vádolják ott nálam, hát az nem jó. Hát itt már el kell egymást fogadni, hát nem fogod megváltoztatni. Hosszasan magyarázza itt a Szent Atya, hogy az irgalmasság, még egyszer visszatér az irgalmasság és az igazságosságnak a problémájára, azt mondja, hogy az irgalmasság nem ellentétes az igazságossággal, hanem Istennek a bűnös iránti magatartását fejezi ki, amellyel további lehetőséget nyújt számára a meggondolásra, a megtérésre, és a hitre. Tehát amikor csak egymásnak örökké a fejéhez vágjuk azt, amit nem tud megváltoztatni, akkor még inkább nem fog megváltozni. Nem azért, mert bekeményít és dacos, hanem mert bezártod. Elvetted a megtérésnek a reményét tőle. Elzártod a hitnek az útját. Gyereknevelésben is. Én szerintem a paraszti bölcsesség, mikor azt mondja, hogy a gazda szeme hízlalja a disznót, az ugyanez. Hogyha te bízol a másikban, a gyerekedben, akkor ki fog bontakozni. Ha nem bízol, akkor betapostad valahova. Szóval ez nem egy ilyen luxus tevékenység a megbocsátás, az egyedüli kiút a jövő fele. Ezért lép túl Isten az igazságosságon, az irgalmassággal és a megbocsátással. Most figyeljünk ide. Ez azonban nem jelenti az igazságosság leértékelését, vagy fölöslegesség tételét. Épp ellenkezőleg, aki vétkezik, annak számítania kell a büntetésre. Ez azonban nem a vég, hanem a megtérés kezdete. Mert tapasztalhatóvá válik a megbocsátás gyengétsége. Isten nem veti el az igazságosságot, hanem egy magasabb rendű eseménybe burkolja, melyben megtapasztalhatóvá válik az igazi igazságosság alapja, vagyis a szeretet. Tehát azt mondja a Szent Atya, hogy amikor az Isten irgalmaz, akkor soha nem vét az igazságosság ellen. Ő azt akarja az irgalmával, hogy megtérjünk és éljünk. És ha nem tesszük, akkor itt van a mai embernek a félreértése. Istennek az a fő foglalkozás, hogy megbocsásson. Persze, hogy az. De ha te nem akarsz megtérni, akkor nem tud megbocsátani a végén. Csak ítélni. Olyan, ezt nem gondolja komolyan. Hát nem az ítéletnek az elvetéséről van szó, nem az igazságosságnak a földbetaposásáról van szó, hanem laufot kapok az újrakezdéshez. Figyeljétek meg az Ószövetségben is, hányszor és hányszor ott vagy, hogy irgalmas és különleges, hogy megtérjél. Annyiféleképpen ott van az Ószövetségben. Ez az Istennek az irgalma. Még két percet hadd beszéljek, és akkor apagyom. Egy szót a Szent Egyes ott fejezi be, az irgalmasság anyja Mária. Ez a Máter Misericordiae titulusa az üzenyának. A Salve Reginában is énekelünk. Úgy van, hogy az irgalmasság annyi benne a litániában is elhadarjuk, de semmit nem mond. Tehát miért az irgalmasság anyja, miért a titulus a szűzanyának? Mert ő az közülünk, aki először a történelemben legteljesebb mértékben megtapasztalta Istennek az irgalmát. Istennek az a teljessége való odahajlását az emberhez. Ő az, aki legelőször hirdette az irgalmat, utána magnifikáltat, amikor énekeli a hegyeken átmenve Erzsébethez, irgalma nemzedékről nemzedékre száll. Szóval Ferenc pápának egy gyönyörű, gyönyörű homiliája, ugye a homilia arról szól, hogy mit érezhetett Mária, mi a kereszt alatt állva hallja Jézusnak a fohászát, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azt mondja, talán Máriát ott tanult ezt a fohászt, Jézus. Most Mária hallja, hogy a fia az ő fohászát imádkozza a kereszten, és most neki is ki kéne mondania, fia gyilkosaira. Gondold el a jelenetet, különösen anyák vagytok, könnyen megtesztek. Ott állsz a keresztre, ott a csőcselék hőzöng, fiú kimondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, és neked az édesanyának ki kéne mondani ugyanezt, a fohászt, amit a fia tőled tanult. És mert kimondja belül, ezért is az irgalmasság atya, anyja. És mert az egyház Máriában megismeri az irgalmasság az sokrétű jelenlétét, Ezért imádkozzuk az üdvözügy Máriában, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk most is halálunk óráján. Ez az irgalmasság anyja. És befejezésre egyet hadd mondok, ez már vidám. A Szent Atya, te éppen szeptem fogantás ünnepén mondja a homiliájában, a teremtés elbeszéléssel kezdtük, azzal is fejezzük be, mondja, hogy ugye minden teremtési aktus ezzel a mondattal zárul, és látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, jó. De egyszer nem mondja, amikor az ember teremti. És a Szent Ambrus azon gondolkodik, hogy hogy is van ez. Ugye azt mondja, hogy nagyon jó. És azt mondja a Szent Ambrus, és ehhez kívánok sok sikert, azt mondja, hogy az Úristen látta, amikor megalkotta az embert férfinak és nőnek a képmására, akkor mondta, hogy van alkalom megbocsátásra, az irgalomra, és ez nagyon jó neki. Úgyhogy így viseljétek el egymást, ez nagyon jó, hogy megbocsátottok egymásra. Úgyhogy sok sikert hozzá.